Otthon menő. Utazási podcast Szujó Zoltánnal. Ebben a podcastban segítünk megtervezni belföldi kiruccanásod, és ellátunk a leghasznosabb tudnivalókkal. Kövess bennünket! Ez az Itthon menő podcast Szujó Zoltánnal.
Köszöntök mindenkit, aki velünk jön ma a Balatonra. Szújó Zoltán vagyok, ez pedig az Itthon menő, a ti hangos úti könyvetek. Egészen pontosan az északi part fővárosába, Balatonfüredre viszünk benneteket. Megtudhatjátok, hol ehetitek a legfinomabb sütiket, hol vacsorázhattok úgy, hogy a legszebb panorámában gyönyörködtök, melyik strandra vihettek kutyát, melyikre érdemes gyerekkel menni, és hol van a legnagyobb nyári hőségben is egész évben 13 fok a városban. Megkóstoljuk a gyógyvizet, vízre szállunk a kikötőből, lesz múzeumajánló, és az is kiderül, hogy miért forgatja fel a várost egy júliusi holdtölte. Kerekes Bori már Balatonfüred központjában várja, hogy mindezt megmutassa nektek.
Fülöp Júlia idegenvezetővel Balatonfüred egyik központjában találkoztunk a vitorlás téren, ahol sétálgatunk a gyönyörű árnyékos sétányon, aminek sosem tudom, hogy hogy kell kiejteni a nevét. Tagore, Tagor, mi a helyes?
Tagore, a helyiek már tudják, hogy Rabindranath Tagore volt az, aki hozzánk ellátogatott a 20. század elején, vagy esetleg még Tagore-nak lehetne ejteni, de az E betűt akkor így mostantól felejtsük el.
Na és hogy került ő ide, vagy milyen köze volt Balatonfüredhez?
Balatonfüreden a gyógyítás az már nagyon régóta nagyon fontos szerepet játszik, közel 300 éve, és Rabindranath Tagore egy indiai Nobel-díjas költő volt, és amikor megkapta a Nobel-díjat, akkor utána ő elment egy turnéra Bécsbe, lett rosszul. Ajánlották neki, hogy jöjjön el Balatonfüredre, mert itt biztosan meg fog gyógyulni. Ültetett egy fát, mert az indiai hagyomány szerint, hogyha valaki idősebb korban beteg lesz, akkor érdemes fát ültetnie, mert a legenda szerint meg fogja élni a fának a virágzását.
Ebből a faültetésből itt ugye hagyomány lett, viszont nem csak Tagore gyógyult itt meg, hanem például Jókai Mór is a Hörkurutjából. Balatonfüred leglátogatottabb múzeumában vagyunk, a Jókai Emlékházban, és Schmidtné Kosicki Anettel, a igazgatóval beszélgetünk, és egy nagyon kultikus teremben, egy nagyon kultikus asztal mellett állunk, ugye ez volt Jókai asztala. A nappalokat azokat nagyjából ennél az íróasztalnál töltötte, éjszaka viszont nagy társaság helyé változott ez a villa, kik fordulhattak meg itt?
Számos természettudós, tudósok, színészek, barátok, ugye nem mellékes, hogy Laborfalvi Róza volt az ő felesége. Leírások vannak arról, hogy milyen ruhát viseltek, kikkel sétáltak együtt. Úgymond egy ilyen korabeli, hát nevezhetném azt, hogy bulvár hírek is volt arróluk szóló cikk.
Ugye Laborfalvi Róza halála után eladta az épületet, mert üresnek érezte a házat, még újra nősült. Ugye ez a házasság már sokáig nem tartott, talán 5 évig még azt hiszem, hogy addig él. Ki volt a második feleség?
Hát ugye ő volt a botrányokozó, az ő kapcsolatuk. Ugye jóval fiatalabb volt nála a második felesége.
Nagy Belláról van szó, aki színésznő volt, és ugye Jókai segítette is őt ebben. És aztán végül is feleségül is vette, akkor ők már nem itt éltek, igaz? Hiszen addigra már eladta a házat.
Később, amikor Jókai eladta ezt a házat, ugye a Laborfalvi Róza halála után, akkor is sokszor visszatért Balatonfüredre, a Szívkórház melletti egyik helyiségben ott vendégeskedett, mert egy folyamatos utókezelésre szorult.
Mikor lehet látogatni a múzeumot? Akár jegyárat is mondhatunk, van a gyerekeknek csoportos kedvezmény, vannak-e vezetett túrák, foglalkozások?
Igen, mindez létezik itt a Jókai Mór Emlékházban. Gyakorlatilag az emlékház már egész évben nyitva van. Maximum a január vagy februári időpontban szoktunk 2-3 hétre bezárni, amíg kis felújítások folynak. Egyébként így a tavaszi és a késő téli időszakban a hétfő-keddi napon vagyunk zárva. Most nyári időszakban csak a hétfői napokon, és 10-től este 6 óráig bármikor látogatható.
Jókaiék egykori villáját pedig azért is érdemes felkeresni, mert itt nem a megszokott múzeum élményben lehet részünk. A villa szobái a Jókai család tárgyaival és bútoraival vannak berendezve, így a múzeum látogatás itt olyan élmény, mintha az aranyember írójához mennénk vendégségbe. Az emlékházzal szemben találjátok a Vaszary galériát. Vaszary Kolozs herceg prímás egykori villájában ma több képzőművészeti kiállítást is megnézhettek. De további kulturális látnivalókból is csemegészhettek a Füred Kult honlapján, hiszen itt van a vitorlások fellegvára, a Vitorlázeum, a Kisfaludi Galéria, a Kisfaludi Színház, a Bodorka, ahol nem csak a Balaton vízi világával ismerkedhettek meg, és ne felejtsük el a Balaton mozit sem. A Füred Kult elérhetősége www.kultura.balatonfüred.hu. Bori eddig a Tagor sétányról, azon belül is a kikötő előtti vitorlás térről sétált felfelé a Jókai emlékházhoz, aminek ablakából Jókai annak idején közvetlenül lelátott a kikötőbe, és gyakran kukucskált ki a függöny mögül azért, hogy meglesse, érkezik-e a hajókkal olyan társaság, ami kedvére való lenne. Éppenséggel Jókai vendégei jöhettek a Kelén hajóval is.
Közép-Európa legrégebbi működő hajójának a fedélzetén, a Kelén fedélzetén ülünk Németh Zsolt hajós kapitánnyal, és hát ugye valóban ennek a hajónak olyan története van, hogy talán nehéz is lenne minden apró részletét elmondani, de azért a kezdeteket egy kicsit mondjuk el, mikortól üzemel ez a hajó, és hogyan került a Balcsira.
1891-ben épült a hajó, a testvérhajójával, a Herkával együtt Budapesten készült, Siófokra leszállították darabonként, és ott állították össze a hajótesteket. Akkor még gőzgépes meghajtással történt mind a kettő. A gőzgépeket meg is tekinthetjük Siófokon a Balatoni hajózás telephelyén. Az eredeti gőzgép ott van kiállítva, a közlekedési múzeumból szállították oda. 1945-ben a hajót a saját személyzete sülyeztette el Rév Fülöpön, a Tünde motorossal együtt megnyitották a fenékszelepeket, hogy a visszavonuló német csapatok ne robbantsák be a többi, a Helka, a Szigliget, a Csobán-Csongor, a többi hajót azt sajnos tönkretették, felújították őket, de a Kelént és a Tündét azt nagyon gyorsan kiemelték és működésbe is hozták a hajókat.
Mi az, amitől mondjuk itt más hajózni, mint akárhol máshol?
Ez az utolsó reverzüzemi hajó. Ez a múlt. Itt előre kell gondolkodni nagyon. Nagyon kedves is tud lenni a hajó, de nagyon meg is tudja tréfálni az embert.
Viszont a hajózás rajta egy nagyon kellemes élmény, aki szeretné kipróbálni, mikor érdemes ide jönni, hol érdemes utána nézni a indulásoknak.
A Balatoni hajózás honlapján meg lehet találni a menetrendünket, tavasszal és ősszel Siófokon, főszezonban Balatonfüreden hajózunk, naponta 6-szor fut ki a hajó, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 30. A 19-30-asról tudni kell, hogy ez egy naplemente túra, tehát akkor az esti naplementében egy nagyon kellemes, romantikus sétát lehet esgővel átélni.
Ha a kikötőből visszasétáltok a platánfákkal övezett sétányra, akkor épp azon a helyen álltok, ahol Füred legtöbb rendezvénye is indul. Minden év augusztusában megtelik a sétány a környékbeli porászatok házikóival. Itt egy kis borkorcsolya kíséretében végig kóstolhatjátok az egész Balaton felvidék borkínálatát, na persze a mértéket azért betartva. Szeptember végén pedig a helybéliek előveszik a szekrényükből azokat a gyönyörű reformkori ruhákat, amikben az első őszi hónap utolsó hétvégéjén sétálnak a városban a romantikus reformkori fesztiválon. És a régi hagyományokkal rendelkező fesztiváloknak ezzel még korán sincs vége.
Van egy nagyon fontos rendezvény a Balatonfürednek, ami óriási hagyományokkal rendelkezik, és mindenképpen úgy gondoltam, hogy kellene róla beszélnünk, ez az Anna Bál. Hát mik ezek a nagyon régre visszanyúló hagyományok?
Hát maga a hagyomány az az, hogy 1825, pont amikor a reformkor kezdődik Magyarországon, a legenda szerint az első bált itt tartották Balatonfüreden július 26-án, Anna neve napján, és itt vagyunk a gyógytéren, itt áll az egyik legnagyobb, egy hatalmas épület, egy palota, a Répce Szent Györgyről származó szentgyörgyi horvát családnak a nyaralója, és a legenda, a hagyomány az ő gyermekükhöz, az ő lányukhoz köti ennek az első bálnak a történetét minden évben, amikor erre lehetőség lehetőség van, Balatonfüred városa megtartja az Annabát. Mindig, tehát 26-ához közel van, kivéve akkor, hogyha akkor telihold van, mert teliholdkor nem szervez Balatonfüred Annabát, és ezt nagyon kevesen tudják, hogy miért.
És nem esetleg.
Nem. Fürednek két nagy rendezvénye van, az egyik az Annabál, a másik pedig Európa legnagyobb tókerülő versenye, ez a Kék Szalag, és ők hagyományosan júliusban tartják ezt a versenyt, és mivel ez egy 48 órás program, ezért nekik, a vitorlásoknak, a hajóknak kell az, hogy fényes legyen az éjszaka, tehát ha telihold van éppen 26-án vagy környéken, akkor egészen biztos, hogy Kék Szalag verseny van Balatonfüreden.
A Kék Szalagról a kekszalag.reblog.hu-n, az Annabáról pedig a www.annabal.hu-n olvashattok bővebben. A borheteket és a reformkori fesztivált a főbb programajánló weboldala kínálatában találjátok. Eddig a part mentén ajánlottunk nektek programokat, most kicsit feljebb megyünk. Ha a partról elindultok a Lóci barlang felé, a hegyre, útközben megállhattok egy pohár házi tejre vagy házi kolbászra is, a füredi vásárcsarnokban, de a főút felé eső részen találjátok a legtöbb pincészetet is, ahol kóstolni is tudtok. Na, de nézzük most, Bori mit talál a Lóci barlangban.
Szóval a fejedeket vigyázzatok, hogy alacsony nagyon a mennyezet.
Mindenképpen igen, ez nem feltétlenül a magas emberek kitalált dolog a Lóci barlang, viszont borzasztó jó idő van.
Az biztos. Hát a hőmérséklet az lenne, hogy az éves középhőmérsékletet tükrözi minden olyan barlang, ami abba a területbe kiemelkedik. Ez annyit jelentene, hogy itt lenne mondjuk egy olyan 13 fok, de valóságban kicsit melegebb van. Ennek oka, hogy a barlang legmélyebb részében szén-dioxid feláramlás van, és ez egy pozitív anomáliát ad a hőmérsékletnek, tehát emeli.
Általában a barlangoknál úgy szokott lenni, hogy nem barlangot keresnek, amikor megtalálják a barlangot, hanem valami egészen mást. Itt a Lóci barlang esetében ez hogy volt?
Hát az a helyzet, hogy egy kőfejtő munkás 1882-ben egy szép lombhullásos októberi napon fejtegette a követ a fölöttünk lévő hegyoldalban, és egyszer csak az egyik csákányütésre egy üregbe találta magát, tehát egy üregbe lukadt bele, hát kíváncsi ember volt, úgyhogy a derekára kötött egy kötelet, megkérte a többieket, hogy biztosítsák, és elkezdte bontogatni. És akkor kiderült, egy folyosón van, egy lejtős folyosón, és hopp, egyszer csak ez a lejtő, ez egy függőleges, liftatna-szerű folyosóba folytatódott, hát nem hátrált meg a kőfejtőnk, lehúzta magát, leeresztette magát, és 20 méter mélyen megrántotta a kötelet, hogy most földet ért. A barlangnak lesz egy olyan pontja, ahol ezt meg tudjuk nézni, oda is mehetünk. Ugye közben a barlangásznak az esetét még most tegyük félre egy pár pillanatra, mert megérkeztünk egy ilyen tágas üregbe, ez a legtágasabb ürege a barlangnak. Nagyon szépen lehet látni, hogy olyan, mint egy földrengés utáni épület. Tehát nem vízszintesen vannak a rétegek, hanem egy elég erős dőlést mutatnak. Hát nem így rakottak le.
És ugye annyira látszanak a rétegek, mintha téglák lennének egymáson.
Hát ezért is használták építőkőnek. Gyakorlatilag túl sok mindent nem kellett vele csinálni. Na most ezek a mészkő rétegek eredetileg egy 237 millió évvel ezelőtti tengerben kezdték a pályafutásukat. Ezt Tétis-óceánnak neveztük, ezt a tengert, és ebben szépen csendesen rakódott a mésziszap.
Akkor ugye most leragadtunk itt, de akkor tényleg menjünk tovább, és ott hagytuk szegény kőfejtőt is, igen, aki már leért a végére, de mi még nem értünk a végére.
Így van, a kőfejtők még ott csüng ebben a folyosóban, ebben az aknaszerű járatban, még nem érkezett meg, de megyünk most arra a helyre, ahol mindjárt meg fog érkezni. Tehát a 20 méteres mászás után.
Azt azért tegyük hozzá, hogy nekünk már nem kell így csüngeni, hanem szépen ki van építve a barlang, és mi lépcsőkön lépdelünk, abszolút gyerekekkel is bejárható területen vagyunk.
Na, ez egy nagyon kényelmes barlang. Itt van ez a kis befalazott járat, ez az akna vége, és hát nem volt itt kényelmes földet érni az, itt lemászott az illető, ide érkezett, és mit látott, hogy több irányban törmelékkel kitöltött folyosók, és innen jött rá, hogy hát nem akárhol van ő, hanem egy barlangban.
Mikor lehet jönni, ha az ember vezetett túrára akar jönni, az hogy megoldható, és milyen elérhetőségeken lehet megtalálni a látogatóközpontot és a barlangot?
A Balaton Felvidéki Nemzeti Parknak a hollapjain, a bfnp.hu, illetve a geopark.hu weboldalakon, illetve a turisztikai ügynökségnek a weboldalain. Tehát gyakorlatilag, aki rákeres erre, hogy Lóci barlang, már ki is jönnek ezek az elérhetőségek. Nem csak előre bejelentkezett csoportoknak tartunk vezetéseket, hanem állandóan nyitvatartási időnkben bárki jön látogatni, akkor örömmel kalauzoljuk őket a barlangban is, illetve a barlang fölötti látogatóközpontban.
És aki egy ilyen vidám és lelkes vezetőt szeretne meghallgatni, mint Júlia, Sárdi Juliannát keresse.
Itthon menő! Eddig volt már Tagor sétány, Jókai emlékház, Kelénhajó, Lóci barlang, Kékszalag és Annabál, úgyhogy azt hiszem, ennyi program után kellőképpen megéheztünk. Lássuk, Bori mit tudott meg az éttermekről.
Végeztem egy kis gasztronómiai kutatást a helyiek körében, kértem őket, hogy ajánljanak cukrászdákat és különféle éttermeket. A teljeség igénye nélkül a következők jöttek ki. Először is kezdjük a cukrászdákkal. Cukrászda nagy hatalmak, a Bergman cukrászda, ahol a krémest mindenképpen meg kell kóstolni. A Karolina cukrászda csokoládé tortában verhetetlen, míg az Arácsi cukrászdában a túró torta az, amiből mindenképpen kérni kell egy szeletet. Éttermek közül Fine Diningból a Sparheld bisztrót ajánlották, ami hihetetlen élmény. Évtizedek óta megbízható a Borcsa étterem, és ahova érdemes visszajárni, az a Spitz bisztró a kikötőben, ahol reggel akár kaviárt is ehetünk pezsgővel. Bor és gasztronómia legjobb találkozása a Kocor pincészet és étteremben található. A leggyönyörűbb panorámát a Figula borkertben nézhetjük meg. Startupként indult a Mor 21 Tapas Bar, ahol borkorcsajákat ehetünk profi minőségben. És ahol a velőspirítós védett helyi érték az a 6 lépcsős. És ha már ugye itt vagyunk a Balatonon, akkor kóstoljuk meg a lángost is, de nem akármilyen lángosokat a Tigris lángosbárban. Végül pedig egy kihagyhatatlan, de szokatlan finomság, a sushi, amit a sushi bárban kóstolhatunk meg Balatonfüreden. Mindenkinek jó étvágyat kívánunk!
Remélem, hogy jól laktatok, mert még sok felfedezni való vár rátok. Például strandon még nem is voltunk.
Milyen strandolási lehetőségek vannak Balatonfüreden?
Van a három nagy strand, a keletről, ha nyugatra haladunk, a Kisfaludi strand, a Sétány mellett az Eszterházi strand, és a nyugati oldalon pedig a Széchenyi strand, ami a balatonfüredi kempinghez tartozik. Az a nagyon jó a strandokban, hogy mindegyik egy kicsit más, sőt, talán még nagyon más. A Kisfaludi strand, ami a méretét tekintve az északi partnak a legnagyobb strandja, a kisgyermekek számára, a családok számára én mindenképpen azt javasolnám, hiszen nagyon jó kilakított játszótér van, sekély a víz, és aztán talán ami a legelegánsabb, a legelitebb, az itt a Sétány mellett, hát pont így is passzol, így is illik. Ez az Eszterházi strand, amelynek az az érdekessége, hogy ez tényleg az Eszterházi családhoz tartozott, ők ajándékozták a helyiek számára ezt a területet. Az Eszterházi strandnál nagyon jó kiépített blokkok vannak, látjuk épp a csúszdákat, miközben elsétálunk, van ugye külső medence is, és aztán talán a sportosabbak számára pedig a kemping területén található Széchenyi strandot ajánlanám, hiszen ott kiépített vízisípálya is van, és hatalmas csúszdák.
A nyitvatartás és a belépő fizetés az nagyjából ugyanúgy alakul mindegyik strandon?
Nem, maga az árak egyébként különbözőek, a legkedvezőbb ára az a Kisfaludi strandnak van. Itt a napi jegy az 1050 forint, a gyerekek számára 650, 5 órától pedig kedvezményes jegyet lehet vásárolni. A strandok egyébként 7 óráig vannak nyitva, és 7 óra után még 4 órán keresztül közparkként funkcionálnak. Ez azt jelenti, hogy be lehet menni, nem zárják le a területet. Az Eszterházi strandnál a belépő jegy az 1700 forint, itt is van 5 órától kedvezmény, tehát akkor 850, gyerekeknek pedig 550 forint. És aztán a Széchenyi strand, amelyen a vízisí pályát említettem, egyébként a kempingeket tekintve a Balatonnak, az északi partjának a legnagyobb vízparti kempingje. Érdekessége, hogy már egy-két éve kutyás strand is, tehát kutyával is érkezhetnek a vendégek, és ott a belépő pedig 1500 forint a felnőtt jegy, és 1000 forint a gyerekek számára a jegy. Parkolásért, ha valaki kocsival érkezik, azért külön kell fizetni.
Na és akkor itt van a Schneider kút, én a vizet meg is kóstolom. Mi az, ami de jó.
Hát, hogyha fogyasztjuk, egy jó hír, hogy idegi problémákra, egyébként nyugtató hatása van, és egyébként gyomorpanaszokra szokták használni. És ami az érdekessége a savanyú víz forrásainknak, hogy ezek ilyen multifunkcionálisak, mert lehet inni is, lehet ivókúrát folytatni, de lehet benne fürdeni is, és valójában ezt kevesen tudják, hogy a szívbetegeknek akkor jó, ha fürdenek benne.
Igen, én közben megkóstoltam már, szóval nem vagyok meglepődve, de egy ilyen vasas, fémes íze van, nem csak utóíze, hanem bármiközben az ember iszta. És ha haza víz belőle, akkor én úgy emlékszem, hogy ez még jobban kijön, hogyha egy picit áll már az üvegben.
Igen, és ami meg látványos, hogyha üvegbe tesszük, vagy pohárban, hogy ez valójában pezseg. Tehát,
de most is éreztem szénsav... egy picit,
hogy
egy
picit szénsav tartalma van is. Emiatt egészen különleges, mert hasonló szénsavas savanyú víz, az körülbelül Borszéken van, ez a borvíz, tehát Erdélyig kellene mennünk, hogy valami hasonlót találjunk.
Most ugye már nagyon sok mindenről beszéltünk, és még nagyon-nagyon sok minden van, ami Füreden érdekesség lehet. Aki eljönne megnézni, és mondjuk egy idegenvezetéses túrát szeretne, akkor az hova forduljon, hát például hozzád.
A Balaton Guide név alatt indítok sétákat, összesen közel 40 tematikus sétát tartok. Egész évben hirdetem őket, a nyári időszakban péntek, szombat, vasárnap, a téli időszakban pedig szombat, vasárnap indulnak ezek a túrák.
Még valamilyen elérhetőséget mondj, akár telefonszámot, akár internetcímet, ahol téged meg lehet találni.
A Balaton Guide Facebook oldalon minden program, minden esemény megtalálható, de a balatonfüredi Turinfomnak az oldalán is fenn vannak a programok és a sajtó, illetve a helyi műsorfüzet, a programfüzetben is benne vannak ezek a tematikus séták.
Akkor túrára fel, mert Füreden nem csak a vízben érezheti jól magát az ember, persze azért ott is.
Aki pedig egyedül menne kalandozni és kicsit extrémebbre vágyik, arra a főút mentén a körforgalomnál vár az Annagóra Aquapark, több különböző csúszdával minden nap reggel 9-től este 7-ig. Ha esik az eső, akkor a már említetteken kívül a gyerekeknek a füredi nagyáruház üzlet során találtok játszóházat is, de a balatonfüredi városi úszoda is vár benneteket minden nap hétfőtől szombatig, reggel 6-tól este 9-ig, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8-tól este 6-ig. Mi pedig Füredtől a kikötőből búcsúzunk, a Szent Miklós hajófedélzetéről.
Molnár Endre hajós kapitánnyal találkoztunk a hajó fedélzetén, és rögtön be is lépünk a kormányállásba, amit egy nagyon szép nagy ajtó nyit. Amikor beszéltünk telefonon, mondta, hogy nem fogom eltéveszteni a hajót, mert ez a legnagyobb. Valóban ez a legnagyobb, és a kormányállás is óriási. Honnan került ide ez a hajó?
Törökországból került, Izmirbe vásárolta a vállalat 2003-ba. Nem tudtuk egyből fölhozni ide a Balatonra, hiszen akkor nagyon kicsi volt a Balatonnak a vízállása. 2005-ben tudtuk felhozni, méghozzá nagyon különleges módon, hiszen szembe kellett szállni a műszaki kihívásokkal. Ezek főképpen a Sió csatornának, mint hajózó csatornának, amely a Dunát és a Balatont összeköti, az alacsony hídjainak az állása miatt volt. Ezért ezt a hajót ketté kellett vágni. Méghozzá úgy, ahogy a házi asszonyok a tortát töltésre ketté vágják, tehát ez ahol most nyálunk, ez a gyönyörű felső fedélzet, és bizony ez a gyönyörű kormányállás is le volt vágva. A nevéhez hűen, hiszen a Szent Miklós a vízenjáróknak a védőszentje, őről kapta a nevét, szinte minden évben megmenti valakinek az életét, és vele együtt úgy gondolom sokszor az enyémet is, amikor olyan viharokba vagy olyan időjárásba kell hajózni.
Meséljen egy ilyen történetet, ilyen életmentő történetet.
Rögtön 2006-ban kezdődött a történet, tehát rögtön ahogy a hajó át lett adva, valami oknál fogva, nem tudom, talán a Jóistennek a segítségével úgy ültem a kormánynál, hogy a hajó bal felé néztem, és a radar felé nézett a tekintetem, és egyszer csak láttam így a Balaton közepe felé egy fejet, egy fekete fejet, és egy ilyen elhaló, felnyúló kezet. Azonnal tudtam, hogy baj van. Vízből mentés következik. Ki is vettük az illetőt, félholt állapotba, és ekkor kinyögte, hogy van még egy, az tőle egy olyan 200-300 méterre távol. Őt is megtaláltuk, hoztuk ide őket Füredre teljes erővel, itt már várt őket a mentő, a rendőrség, és folytatták a hatósági eljárást.
Akkor mindenből úgy érzem, hogy nagyon jó csapat ön és ez a hajó meg a legénység. Nézzük meg egy kicsit az irányítását. Ugye van itt egy gyönyörű szép kormány, de nem csak ezzel lehet irányítani a hajót.
Lehet látni a modern műszereket ezen a nagyon is modern műszereket ezen a kormányspulton, és lehet látni a hagyományos, a gyönyörű szép intarziás török berendezést. Ilyen például ez a faragott itáliai kormány. Nem dísz, hanem egy külön álló belső fogaskerekes szivattyút tudok vele hajtani, ahogy tekerem balra-jobbra a kormányt. Ez a kormány sokkal lassabban viszi a kormánylapátjaimat, ezáltal nagyon-nagyon pontosan tudom vele követni a hajózási iránytájolót, amit itt mutatok, hiszen itt a Balatonon pár száz méter eltérés az már fél fokot jelent, ami azt jelenti, hogy ennyi tévedéssel mellé lehet menni a kikötőnek. Na most ősszel, amikor nulla látás van és ködökben hajózunk radar segítségével és a tájoló segítségével, akkor ez végzetes hibának bizonyulhat.
Mik azok, amik még segítik a tájékozódást, a kommunikációt, például a többi hajóval vagy vitorlásokkal hogyan lehet kommunikálni?
Mindenképpen hangjellel, azt a hajózási szabályzat is előírja, és természetesen vannak nagy hatású hangszóróim, amit itt mutatom a kezembe, ezt az Orifon beszélőt.
Néhány ilyen kürtjelet esetleg mutathatunk, és akkor természetesen úgy, hogy közben magyarázza is nekünk, hogy mi mit jelent.
Természetesen az első alapvető kürtjel a hosszú hangjelzés. Hogyha például bármerre szeretnék fordulni, akkor az hosszú, és vagy egy rövid, hogyha jobbra, két rövid, hogyha balra fordulok.
Tehát ez végül is az index.
Igen.
A Szent Miklós Tihanyban is kiköt, úgyhogy Bori át is hajózik a félszigetre, hogy ott is készüljön egy itthon menő epizód. Köszönjük a figyelmet, és köszönjük, hogy velünk utaztatok Balatonfüredre.
Itthon menő. Utazási podcast Szújó Zoltánnal. A következő epizódban újabb mesés hazai tájakra kalauzolunk el. Hidd el, ez egy végtelen történet. Biztos, hogy van olyan hazai táj, sztori, étel, szó, amiről még csak nem is hallottál. És ha a kíváncsiság szikrája picit is pattog benned, kövess bennünket. Ez az Itthon menő podcast Szújó Zoltánnal.